Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.
Jó napot kívánok! Zajti Ferenc vagyok, az Országépítőnet podcastjeinek a szerkesztője, és mai beszélgető partnerünk Kuli László építész, akiről remélhetőleg többet is megtudunk majd erről ennek a beszélgetésnek a kapcsán. De ami miatt, és ami az apropója ennek a mai beszélgetésnek, ez egy könyv, Buda Jenő utazás a múltból címmel jelent meg, és ennek írója, szerkesztője Kuli László. Tegeződni fogunk, mert ismerjük már egymást elég régóta, úgyhogy ezt nézzék el nekünk. Első kérdés rögtön így szól, hogy hogyan keletkezett, hogy jött létre ez a könyv.
Én is jó napot kívánok minden hallgatónak. Köszönöm az érdeklődésed. Ez a könyv hát régóta élelődik bennem, hogy össze kellene foglalni azt a munkát, amit Buda Jenőn végeztünk. Többes számban mondom, mert természetesen egy építész önmagában azért nem tud egy ilyen feladatot végrehajtani, tehát ez egy faluközösségkel, és olyan vezetők, akik értékelik ezt a munkát, amit az ember, vagy az ötleteit az embernek értékelik, és be tudják építeni a döntéseikbe. Úgyhogy Buda Jenőn én szerencsére be tudtam épülni a közösségbe, az önkormányzat munkájában is részt veszek 2006 óta, mint megválasztott képviselő, és a képviselőtestület általában hallgat a szakmai tanácsaimra és a szavamra, és azért hát kell egy ilyen dolognak egy kifutás. Tehát mindenképpen ezt egy ciklus alatt gyakorlatilag nem lehet véghez vinni semmit, tehát ciklusokon átívelő elképzelései kell, hogy legyenek egy településvezetőnek, és ez nálunk megvolt polgármester úr személyében, és ő engem meghallgatott már az elejétől fogva. Én adtam neki néhány tanácsot, és aztán azt a képviselők hozzászólásaival kiegészítve addig gyúrtuk, alakítottuk, amíg úgy gondoltuk, hogy ez fog megfelelni Buda Jenőnek. És most már nagyon sok minden megépült, és a gyümölcsei is beértek ennek a hosszantartó munkának. Több szakmai díj is igazolja ezt, hiszen Buda Jenő települési Hild János díjat kapott, a falufejlesztési díjban kétszer is második helyet kapott, az Építőművészek Szövetsége és az Urbanisztikai Társaság is különböző díjakkal és oklevelekkel értékelte azt a munkát, amit itt következetesen végeztünk, de hogy ez az egész kézzelfogható legyen, ne csak néhány oklevél, kitaláltuk ezt a könyvet. A kezdőlökést Soltész Miklós államtitkár úr adta meg, mert ugye egy darabig ő is polgármestere volt a falunak, és az építkezéseinket a maga módján tudta támogatni. És aztán összegyűjtöttem, hogy mit is végeztünk. Még én magam is meglepődtem, hogy mennyi minden dolog készült el. Ilyenkor az ember a legapróbbakat is számba veszi. És hát van egy nagyon jó fotós csapatunk Buda Jenőn, profi fotósok, akik a Biatorbágyi fotókörnek a tagjai, és hát remek fényképanyag is rendelkezésre állt. Úgyhogy elkezdtem összeszedni a csapatot. Egy remek nyomdász barátom segített ebben, aki szintén a faluban lakik. Prima grafikus, tördelő grafikus dolgozott a könyvön, szintén budajenői lakos. És hogy az egész könyvnek legyen egy ilyen igazi könyvszerű megjelenése, még megkértem egy grafikus barátomat, Sárkány Rolandot, hogy készítsen egy ilyen, az ő sajátos stílusában egy ilyen fametszetszerű képet ehhez a könyvhöz alapillusztrációként, aki ezt nagy örömmel elvállalta. A könyv címe Utazás a múltból, ezt a polgármester úr Buda István előszabából vettem, csentem el, mint könyv címet, mert ő is, amikor végig gondolta és átlapozta ezt az anyagot, hogy mekkora munkát végeztünk, hát ő is beleírta, hogy ez egy nagy utazás volt a múltból a jelenbe, és azt gondoltam, hogy ez egy nagyon kifejező dolog, hiszen mi az volt az alap elgondolásunk ezzel a könyvvel, és egyáltalán a településfejlesztési munkával, hogy csak úgy tud megmaradni egy ilyen kis település az agglomerációban, és a kiköltözők áradatát csak úgy tudja befogadni, arcvesztés nélkül befogadni, hogyha számba veszi a meglévő értékeit, azt úgymond gatyába rázza, és elkezdi használni, élettel megtölteni, mert akkor a kiköltözők azok már kapnak egyfajta impulzust. Van egy érezhetően erős tradíció mondjuk egy településen, és ez kénytelenek lesznek igazodni. Tehát nem valamiféle hozott kultúrát, innen-onnan összeszedett kultúrával árasztják el a falut, hanem ha az értékes, amit hoznak, akkor kénytelenek ebbe beépíteni, elhelyezni valahol, és igazodni.
Akkor itt álljunk meg egy szóra. Most kéne téged bemutatni, mert te is betelepülő vagy.
Igen.
Tehát az, amiről most beszéltél, az számodra is egy eleven élmény.
Igen.
Ki vagy te? Ki Kuli Laci? Mutasd már be magad, légy szíves, te is.
Hát ez nem tudom, hogy mit. Hát Kuli László vagyok, Budapesten születtem, hát így kezdődik egy ilyen szakmai önélet, az 1968-ban, és akkor hát valahogy az a fejlővésem támad gimnáziumban, hogy én építész leszek, illetve nem is tudtam pontosan, hogy mi az az építész, és akkor elindultam. Először a műegyetemre jelentkeztem, de írtam egy pocsék érettségit, és az ugye lerontotta az egész ottani felvételemet, akkor dolgoztam egy évig, és akkor hát gondoltam, hogy lejjebb teszem a lécet, elmegyek az Ybl főiskolára. Hát akkor megírtam egy olyan felvételt, ami maximális pont volt, akkor kérdezték, hogy nem jelölök-e meg másik intézményt, mert hogy akkor mégiscsak műegyetem, de hát nem mondtam, hogy ragaszkodom, akkor most már az Ybl-ön maradok, és hát ezt nem bántam meg, mert hát olyan tanáraim voltak, hogy fantasztikus. Tehát, hogy nem hagytak elkallódni, mert az elején hajlamos voltam, tehát fiatal koromban. Úgyhogy hát Szabó László tanár úr, aki a népi építészeti diákkört vezette, gyakorlatilag ő indított el ebbe az irányba, megszerettette velem a népi építészetet, aztán tovább maradtam az Ybl-ön egy posztgraduális képzésen, ott pedig Kapi Jenő volt a mesterem, illetve Dobó János, nagy iparterves nevek, akik pedig egy kicsit másfajta gondolkodást mutattak meg nekem, de azt mindenképpen elmondom róluk, hogy végtelenül nyitottak voltak, tehát semmiféle lehatárolást nem volt náluk, tehát ők ugyanúgy nyitottak voltak mondjuk Makovec építészetére is, és csak a legnagyobb tisztelet hangján beszéltek róla, annak ellenére, hogy mondjuk ők mondjuk más irányba keresgéltek. Tehát mi azt gondolom, hogy ők még az utolsó nagy építésztanár nemzedék lehettek, akitől egyáltalán diák ilyet hall. Úgyhogy elindultam ezen a nyomon, aztan Sáros Lacihoz mentem dolgozni.
Ő hozzá hogy kerültél egyébként?
Hát ezen a posztgraduális képzésen, mint meghívott előadó, és mint konzulens, és korrektor részt vett, Kapi Jenő meghívta őt. Tehát Kapi ennyire nyitott volt, hogy mindenhonnan becsatolt építészeket a szakmából, akik tényleg számítanak, és jó gondolataik vannak. És ott az egyik ilyen kipakoláson, vagy fél éves tervbemutatáson nézte meg a munkáimat, és akkor félrehívott, hogy van-e kedvem nála dolgozni, ha végzek a képzésen. Ez nagyon nagy megtiszteltetés volt, úgyhogy nála kezdtem. És hát ott pedig megismerkedtem Makovec Imrével, a vándoriskolával, és ott tulajdonképpen innentől kezdve már le volt írva a pálya, hogy merre gurulok. Úgyhogy ez így történt. Tehát ez vagyok én, kiköltöztem Budajenőre, ez a vándoriskolás éveimben volt.
Na, ezt akartam kérdezni, hogy időben most hol tartunk?
Hát a 90-es években tartunk, én ilyen másodgenerációs vándorépítész vagyok, ugye az elsők a 90-es évek elején, én 95-től voltam vándoriskolás, 99-ben diplomáztam, és ezek alatt, az évek alatt építettem a Budajenői házamat, ami 97 végére lett olyan állapotban, hogy legalább a földszint lakható, és akkor ki is költöztem. Tehát onnantól kezdve én valóban budaenyei vagyok, gyűjtment, ahogy szokták mondani, de én ezt nem veszem sértésnek, sokan megsértődnek. Hát harcolni kell, hogy ne legyél ment, tehát hogy gyűjt lehetsz, csak ne menj el. Tehát, és akik fölháborodnak egyébként Budaenőn, azok leggyakrabban 3-4 év múlva tovább állnak, mert hát a gyereket fölvették az egyetemre, meg a férjem nem tudom hol kapott állást, és akkor elmennek, és akkor nem is értem, hogy miért voltak megsértődve erre a gyűjtmentre, mert hát ez leírja a mozgásukat szerintem, tehát úgyhogy én gyűjt vagyok, de nem ment.
Megérkeztél Budaenőre, mit tapasztaltál? Tehát azon kívül, hogy megépítetted a házadat?
Hát az építkezés alatt is, meg már előtte is volt egy-két ember, akit ismertem Budaenőről, tehát nem teljesen idegenül csöppentem be ide, de hát aztán hát ilyen makovecses módszerrel az ember, ha valahova belép, akkor köszön. Tehát mondjuk ezt tanultuk meg Imre bácsitól elsőre. Tehát én is mondjuk így beköltöztem, akkor fölöltöztem, bekopogtam az önkormányzathoz, bemutatkoztam a polgármester asszonynak, és mondtam, hogy építész vagyok, és felajánlom a segítségemet, vagy a munkámat, számoljon velem. De ugyanígy bementem a kocsmába, és akkor bemutatkoztam, köszöntem, és nem én kezdtem elfújni a passzát szelet, mert az nem válik be általában egy ilyen helyen. Úgyhogy valahogy megkedveltek, szerintem be tudtam illeszkedni, hiszen hát megválasztanak mindig képviselőnek választásról választásra, úgyhogy úgy gondolom, hogy talán bíznak az értékítéletembe, tehát talán ezt elmondhatom magamról ennyi idő után.
Mivel találtad szembe magad a településen? Tehát volt-e ennek múltja, élő múltja, hagyománya, vagy pedig egy ilyen elfelejtett, szinte a parázsahamu alatt izzott valami a falu múltjából?
Hát igen, ez egy jó hasonlat, ez a parázsahamu alatt. Ugye nem tudja az ember, hogyha az idézőjelbe tett fejlődés elkerül egy települést, az most szerencse vagy szerencsétlenség. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen Budaenőnek volt egy kis szerencséje, hogy valamennyire elkerült ez a szocialista hozzáállás. Tehát például nem építettek bele a közepébe mondjuk egy kétemeletes lapos tetős, nem tudom mit, párházat, vagy kultúrházat, vagy nem tudom mit. Tehát
ABC-ről.
Vagy egy gyönyörű ABC-t, így van. Úgyhogy ez kimaradt. Viszont elképesztő állapotban volt az egyébként nagyon gazdag, tehát a település méretéhez képest nagyon gazdag épített örökség, ami alapvetően a sváb kultúrának a hagyatéka, hiszen Budaenő 1945-ig 98%-ban sváb település volt. 46-47-ben aztán a kitelepítés során a svábok döntő többségét kiköltöztették, és az üres házakba 47-től egész 50-ig Gyergyóból jöttek székelyek, akiket meg onnan üldöztek el, hogy onnan kellett eljönniük, és egy ilyen vegyes székely sváb faluként érte az életét egészen a rendszerváltásig, illetve már rendszerváltás előtt már a zárt kerteknél beindult egy kiköltözési folyamat Pestről, és aztán egy ilyen állapotban érte a rendszerváltás a települést. Azt meg kell említeni, és ezt a könyvben is külön fejezetet szentelek ennek, hogy nagyon komoly a Skóth Bencés rendháznak és egyáltalán a rendháznak a hagyatéka, az épületállomány, amit itt hagytak, ami a település közepén volt, és a rendházba tették be aztán 48-ban az iskolát, és ott üzemelt az általános iskola. Azt tudni kell, hogy az általános iskola, amikor én ide költöztem, hát nagyon gyengélkedett. Tulajdonképpen a felső tagozatból elvitték a szülők a gyerekeket. Lecsökkent az általános iskolai létszám 100 fő alá, tehát 80 fő volt. Tehát ez tényleg már létét veszélyeztette, és voltak olyan képviselők, akik el akarták adni valami szállodának, vagy nem tudom minek. És hát szerencsére ez a ez megfordult ez a folyamat, ez nagyban köszönhető Soltész Miklósnak, és aztán a következő polgármesternek, Budai Istvánnak, hogy afelé terelgették a falut, hogy bizony, hogyha az iskola megszűnik, akkor ennek a településnek vége van, ez teljesen biztos. Úgyhogy sikerült megmenteni az iskolát, és innen indult el egy ilyen lassú építkezés, amihez én annyit tudtam hozzátenni, hogy meggyőztem a település vezetőit, hogy a belső falumagot és ezeket az épületeket alapul véve kell egy olyan szilárd belső bázist építeni, egy falumagot, ahová az intézményeket összevonjuk, és így született meg az oktatás és igazgatási központnak az elmélete, amit most már jelentem, teljes 100%-ban meg is valósítottunk. És egy telken működik most már az iskola, az óvoda, az önkormányzat, a tornaterem, ami az iskolát kiszolgálja, és egyébként közösségi rendezvényeknek is helyet ad. Tehát van egy ilyen centrum az egész településnek, és innen kiindulva különböző falu magvédelmi rendeletekkel, ötletekkel folyamatosan fejlesztjük, védjük a falunak a belső magját, ami még visszaadja ezt a régi sváb falu hangulatot és kultúrát, és hát ehhez lehet aztán igazodni a beköltözőknek.
Zsigmond Lacival beszélgettem, nem olyan rég készül róla egy film is, és ott az ő tevékenysége az gyakorlatilag Veresegyház Rácalmás tekintetében egy településfejlesztés, nem is mint építész, hanem településfejlesztésként, vagy fejlesztőként tevékenykedik. Valahol ez rímel a te tevékenységednél is, hogy egy egész települést áttekintve, átlátva egy arculatot adni neki. Nektek van-e valamilyen nexusotok, vagy kapcsolatotok egymással?
Hát hogyne, vándoriskolai mesterem volt Zsigmond Laci, úgyhogy hát, hogy az ember mit, honnan csipeget össze, azt pontosan nem tudja, ugye? Egy vándor innen-onnan is a mestereitől elcsen ezt-azt, de azt gondolom, hogy talán igen, a nála töltött fél év biztosan hatással volt rám, tehát, hogy én így gondolkodjak egy településről, mert ezt láttam nála. Tehát mindig nagyobb kitekintésben, sosem egy épületbe vagy egy épület kontúrba gondolkodott, vagy egy telekbe, hanem mindig az egész településhez képest helyezett el dolgokat, tehát nagy léptékű dolgokat. Hát nyilván a Budajenő kis település Veresegyházhoz képest a lehetőségeink is sokkal kisebbek, de talán picibe ezt meg tudtam ismételni, vagy igyekeztem.
Fantasztikus, érdekes a párhuzam is. Ugye itt is, ha az ember bejön, akkor van egy település mag, amit valóban régen a képeken lehet látni, azért igen elhanyagolt állapotban volt. Vannak a dombok a környező részen, tehát ott is valamilyen módon ezeket be kellett építeni, azt a település részt be kellett vonni a falu központi helyéhez. Tehát itt is megteremtődött ugye egy hilltop, és annak a sajátosságaival, meg a érdekességével együtt. Tehát ha te most megpróbálsz így visszagondolni arra, amikor először leültél, és áttekintetted a falu képét, akkor az hogyan idéződik benned vissza? Tehát milyen elképzelésekkel indultál neki ennek a településfejlesztésnek?
Hát ez fokozatosan rakódott össze, tehát ilyen tortaszerűen. Tehát nyilván először az ember a problémákkal szembesül, egy adott intézménynek a problémájával. Tehát látszott, hogy mondjuk a nincs jó helyen az önkormányzat. Pont, ez egy mondat. A plébánia sincs jó helyen. Akkor már az ember észreveszi. Akkor mi lenne, ez a kettő helyet cserélne? Akkor ez megtörtént. Tehát ezek ilyen, mint egy sakkjátszma, egymást nem fölborítva, egymáson nem átgázolva, érdekeket egyeztetve, tehát ez egy nagyon hosszú folyamat, és nagyon szerencséje volt Budajenőnek, hogy ez így megvalósulhatott, tehát így tudta az érdekeket egymás mentén, egymással párhuzamosan összeszőni. Úgyhogy ez egy nagyon bonyolult feladat, tehát nem elsőre nekiestem a falunak, hogy na most megjött az építész, ez a városi attitűd, hogy majd én mindent jobban tudok, hanem egy kicsit tanulni kellett, egy kicsit használni kellett az épületeket, és folyamatosan estek le a tantuszok, hogy mi nincs jó helyen, mit, hogyan kellene átforgatni. Ugye az első tanulmányterem az iskola bővítésére volt, az akkori testület az hát gyakorlatilag szinte kidobtak az ablakon a tervemmel együtt, meg Túri Attilát is, ugye, mert ő volt a mesterem és mentorom, meg is kérdezte tőlem, hogy úristen, hova hoztál te engem? Tehát hát nem véletlen, mert a testületben akkor még benne voltak azok, akik el akarták adni az iskola épületet, tehát hogy merek én itt tornateremről álmodozni. Tehát ők már leírták ezt a falut, itt nem kell a gyerekeknek tornaterem, semmi, tehát ez egy borzalmas élmény volt. Talán inkább megerősített abban, hogy nekem van igazam. És aztán a végén úgy fordult a kocka, és mondom, ez jó település vezetők kellenek. És hát amit mondtál, ez a falu maga. A könyvben is nem véletlenül ez a vezér illusztrációnak ezt választottam, és megállapodtam Rolanddal, a grafikussal, hogy próbáljunk egy olyan rajzot csinálni, hogy milyen lehetett az 1800-as évek végén, amikor még itt voltak a bencések, ez a település mag. Mondjuk, hogy kinézek a rendház emeleti ablakából, ránézek arra a hátsó udvarra, ami a régi térképeken egy gyönyörű, látszott, hogy egy ilyen barokk udvar volt, mert a térképész vette a fáradtságot, és kirajzolta a kis utacskákat, meg lépcsőket, és ez alapján ő rajzolt egy ilyen mintha akkor egy ilyen rajzos kedvű szerzetes csinált volna egy ilyen látképet Budaenőről, ahogy a templom megjelenik, az akkor még dombon, tehát viszonylag akkor még az egy magas helyen állt a templom, fölötte csak néhány ház állt, és a lenti főutca volt a főutca, és akkor a pince sora, ahogy elindult, tehát ezt mindegy képen így nagyjából be tudtuk mutatni. Hát ez kellett a tehetsége a rajzoló úrnak, vagyis hát a grafikus úrnak. Úgyhogy ez fantasztikusan jól sikerült. Sokan azt hiszik, hogy valahonnan ez előkerült, ez a rajz régről. Hát a nyomdás szokott, lesték a lupén keresztül az első próbanyomatokat, és forgatták a szemüket, és aztán azt mondták, hogy ezt hogy tudtuk beszkenelni ezt a régi rajzot így, hogy ilyen tűéles. Hát mondtuk, hogy úgy, hogy ezt most rajzolta valaki. Úgyhogy ez jól sikerült szerintem. Egy kicsit egy jó felütést ad a könyvnek, meg az egésznek megadja a rangját.
Ha belenézünk a tartalomjegyzékbe, akkor mindaz, amiről eddig beszéltünk, kirajzolódik. Tehát az a stáció, ahogy végigmegy az ember. Ugye Budaenő történelmi és építészeti öröksége. Amikor ide kerül az ember, vagy egy településre oda kerül, akkor az első dolga az, hogy megnézi, hogy hol vagyok. Település fejlesztés alapelvei és eszközei jön a következő fejezet címként, és itt már az a felütés elkezdődik, hogy hogyan lehet ezt elkezdeni. Igazgatási és oktatási tömb fejlesztése. Ez az, amiről eddig beszéltünk. A hitélet épületei. És akkor megjelenik megint az, hogy hopp, ez nincs jó helyen, ez sincs jó helyen. Megyünk tovább. Az emlékezés építményei. A közösség terei. Közterületek, emlékművek. Tehát szépen végigmegyünk ezen a stáción, hogy az ember mivel találkozik, magántulajdonú, épített értékeink megőrzése. És akkor az ember azt mondja, hogy hoppá, hát valahogy tényleg így kéne gondolkozni erről a településről, nem csak erről, mindegyikről. Hogy az ember egyáltalán találkozzon azzal, hogy hol van, mit csinál, mit tud ebben tenni. Most nálad ugyanez a helyzet. Ezt valahogy gondolom így végig tekintetted ezt az egész történetet, és ebből ma, ha az ember végig sétál Budaenőn, akkor itt valami elképesztő csodákkal találkozik. Tehát ha most te vagy egy idegenvezető, akkor most tessék, mutasd be nekem ezt a falut, miután te tudod a legjobban, hogy mi az, amit itt végig kell nézni, meg kell merítkezni. És akkor legyen ez egy ilyen kis idegenforgalmi kitekintés.
Hát nagyon örülök, hogy ezt így kiolvastad a tartalomjegyzékből. Ugye az volt a tervem, hogy a könyv az szakmai legyen, de ne egy ilyen száraz tankönyvízű valami. De mégiscsak egy sorvezető mentén kell gondolkodnunk, tehát a nagy felől haladunk a kicsi felé, a múltból haladunk a jelenbe, és megyünk a jövőbe, tehát van az egésznek egy értelmes, normális, és nem állítjuk feje tetejére a világot, hanem egy értelmes nézőpont van, és ezt próbáltam valóban, ahogy te kiolvastad a tartalomjegyzékből, így sorra venni. És ugye a legfontosabb, hogy a végén megérkezünk a magántulajdonhoz, hogy mindez nagyon szép, de hogyha az ide beköltöző ezt magára nézve nem tekinti kötelezőnek, vagy nem tekinti követendőnek, akkor megette az fene az egészet. Tehát pontosan így kellene valahogy gondolkodnunk. Tehát nagyon sokan vannak úgy, hogy megérkeznek, és akkor elkezdik osztani az észt. És hát nem veszik észre, hogy mennyi érzékenységet megbántanak, hány dolgon átgázolnak, milyen bunkók, mert egyszerűen nem ismerik a falunak a múltját. Most elnézést, hogy ilyen kemény szavakat használtam, de sajnos a városi embernek sokszor ilyen az attitűdje. Remélem, hogy ez a könyv abban segíti őket, tényleg olvasmányos és nem száraz módon egy kicsit átlapozza, átolvas, és megérti, hogy mit akarunk, és akkor nem fog mondjuk a főépítésszel vitatkozni, hogy mikor a főépítész azt mondja neki, hogy ne haragudjon, hölgyem, de ne kenje rózsaszínre a házát, mert nem engedjük meg, és meg is lesz büntetve, és akkor ne egy ilyen sértődöttség legyen benne, hanem fogadja el, hogy itt azért ő érte is aggódunk. Tehát az, hogy kialakult egy ilyen falukép, és most borzasztó drágák az ingatlanok Budajenőn, ez többek közt ennek a munkának is köszönhető. Tehát értse meg minden beköltöző, hogyha valaki csak így tud gondolkodni, mert vannak ilyenek, akik csak az anyagi oldalával tud gondolkodni, vesz egy házat, pár évig itt él, eladja, vagy befektetésnek gondolja. Gondolja át, hogy a befektetése úgy fog csak megtérülni, hogy ha ő se teszi tönkre azt, ami eddig itt megvalósult, és nőni fog az értéke az ő épületének is. Hát sajnos ez nehéz, mert nem tudom véka alá rejteni a véleményemet, a modern építészek, akik most mindenki valami nagyot akar durrantani, így hirtelen oda kerüljön, aztán csak róla essen szó. És hát ezt nyilván úgy tudják megtenni, hogy betolakodnak egy épp környezetbe. Tehát megfigyeljük ezeket a díjazott, ilyen nem is tudom, ilyen kockaházak, vagy dobozházakat, ami most nagyon menő. Hát mindegyik valamilyen épp környezetbe tolakodott be, és ez a zavaró kontraszt az, ami úgymond idézőjelben művé emeli ezt az épületet. Tehát vagy egy gyönyörű természeti környezetbe kell behajítani egy ilyet, vagy egy szép óvárosba, és akkor csattan nagyot. De hogyha ebből mondjuk elképzelsz egy utcaképet, hát szerintem ott senki elő nem venni a fényképezőgépét, mert inkább elmenekülne, mert nem tudnak mással pár beszédbe keveredni. Mindegyik hajtja a magáét, ott állnának sorba ezek a házak, úgyhogy Budajenőn nem ez a helyzet. Persze itt is vannak hibák, nálunk is van piros ház, küzdünk is vele, egyszer majd átkenik, de dolgozunk rajta, hogy azért itt kellemes legyen végig sétálni.
Az egyik része egy településnek ugye az, hogy megpróbál valahogy kialakítani egy koncepciót, és a mentén haladni. A másik a revitalizáció. Itt Budajenőn is van egy gyönyörű példája annak, hogy hogyan lehet például egy elaggott, elhalt város szövetet vagy részt, egy pincesort megújítani. Milyen lehetőségek vannak? Tehát amikor az előbb azt kértem, hogy vezess végig minket a falun, akkor ez a kép is benne van. Tehát próbáljunk meg végig menni a településen, hogy ma hogyan néz ki, mi az, amit te megmutatnál egy vadidegennek, aki bejön.
Bocsánat, hogy nem a kérdésre válaszoltam, csak itt elkalandoztam.
Nagyon jó, hogy elkalandoztál.
Budajenő összeépült telkivel. Ez egy ilyen furcsa rendszerváltozás környéki politikai húzavona eredménye. Mindegy, megörököltük, így van. Telkiből jutunk be Budajenőre, és ahogy beereszkedünk a völgybe, föltűnik bal oldalon a nagy épület, a rendháznak az emeletes épülete, és rögtön egy ilyen Y elágazásba jutunk. Tehát nagyon érdekes, hogy a falun átvezető út, amin a buszok is járnak, és áthalad a forgalom, az nem a fő utca. Tehát ugye mindenki azt gondolja, hogy fő utca, mert hogy az a fő utca. Nem, a régi fő utca az balra leágazott, és egy tényleg ilyen nagyobb, szélesebb, elegánsabb fő utcánk van, ahol hál' Istennek nincs nagy forgalom. Ez a fő utca vezetett ki aztán a szántóföldekre, és akkor ott ment a Szekér út Zsámbék felé. Csak azt hiszem, hogy 71-ben volt itt a vadászati világkiállítás, és akkor végül is egy aszfaltutat csináltak mindenütt. Előtte is volt út, ilyen makadám, meg ilyen-olyan utakon mentek a buszok, de inkább ezt a felső Kossuth-Lajos utcát építették ki, és akkor Perbát is be tudták kötni ebbe a nagy zsámbéki körbe, és így a mi főutcánk az tulajdonképpen elhalt, mint keresztülmenő utca. Most viszont ahol végigmegy a forgalom, ott egy pincesor előtt megyünk végig, ami megint csak szokatlan, de hát ebből a történetből fordult ez ki, mert az meg egy szekérút volt, ami Perbára vezetett, és az tulajdonképpen a telkek felső része volt, tehát a gazdag, módos sváb gazdálkodók, akik a főutcában laktak, a telkük fölfutott a domboldalra, ott voltak a pajtáik, a jószágok ott voltak bekötve az istálóba, és az istáló mögött volt egy pince sor, a kettő között meg egy ilyen szekérút, ahol a szőlőt szállították. Hát most ez a mi fő közlekedési útunk, úgyhogy egy ilyen furcsa helyzetbe került a pince sor, amin lehet fanyalogni, meg keseregni, hogy most akkor hogy lesz ebből újra pince sor, de szerintem inkább azt kell nézni, hogy mit tudunk most ezzel a helyzettel kezdeni. És én úgy gondolom, hogy a pincéket lehetne másra is használni, úgyhogy ezt próbáltam is bemutatni, egy vállalkozó barátommal közösen egy összedőlt pincét megvettünk, és építettünk egy leszigetelt pincét, ami úgy néz ki, mint egy boros pince, de tulajdonképpen belül iroda van. Tehát egy építész iroda, és hát egy tárgyaló is a kivitelezőnek. De akár bulikat is lehet benne csinálni. Tetszik mindenkinek, kezd járni az emberek feje, hogy valami más csinálok. Volt már, aki 2-3 pincét összenyitva csinált volna egy kávézót, mégse vágott bele, más már gondolkodott rajta, hogy egy jó zöldséget csinálna, hiszen arra még jó is egy nedves pince. Szóval azt gondolom, hogy az út mellé kerültünk, vagy került ez a pincesor, valahogy más funkciókkal is meg lehetne tölteni, hiszen már a hagyományos borászattal kevesen foglalkoznak, talán 3-4 pincébe folyik még borkészítés.
Tehát elképzelhető, hogy 10 év múlva revitalizálódik mondjuk ez a terület, és voltok, kis kávézók, egyéb ilyen irodák népesítik majd
reményeim szerint igen. De ez az a pont, ahol már az önkormányzat nem tud beavatkozni. Tehát a saját ingatlanaival elkezdi csinálni, mindegy példát mutatva, utána elkezd a közterületekkel foglalkozni, és elkezdi ezeket a területeket viszont helyzetbe hozni. Tehát úgy csinálja meg a hészt, és afelé tereli a dolgokat, hogy a tulajdonosok aztán saját maguktól ezzel foglalkozzanak, és rájöjjenek, hogy ez nekik is érdekük, és valami elinduljon ott. Remélem, hogy ez így be fog következni.
Ha a könyvre visszatérünk, akkor nagyon érdekes még a bevezető. Van benne két bevezető. Az egyik a jelenlegi, és hát a másik az a volt polgármester, ugye, aki ma már államtitkárként tevékenykedik. Mind a két bevezető szerintem az egész könyvnek a tartalmát szinte felütésként adja, és ami megdöbbentő benne, személyes. Tehát nincs semmi olyan sallang vagy cafrang, ami egy ilyen bevezetőknél szokott lenni, hanem egyszerűen személyes elmesélése annak, hogy ők hogyan, milyen módon kapcsolódnak egy ilyen történethez. És azt kell, hogy mondjam, hogy talán az egész könyvnek ez a személyesség az, ami áthatja és átlengi. Volt-e benned valami olyan indítatás, hogy akár a személyes tapasztalataidat is meg akartad osztani?
Hát nem is tudtam volna másképp állni ez a könyvhöz. Tehát, hogyha most egy másik településnek a hasonló sikereit kéne könyvbe foglalnom, az valószínűleg nem sikerülne. Tehát ez nekem azért sikerült, mert magaménak érzem a falut, meg itt lakom, és nyilván a két polgármester, emeritus polgármester és a mostani, mindketten magukénak érzik, hiszen itt laknak. Tehát innen ez a személyesség, tehát azt gondolom, hogy mi budaenőiek így gondolkodunk a falunkról.
Van-e valami, amit még szívesen mesélnél erről a könyvről, mert azt gondolom, hogy már majdnem el is meséltük, hogy mi van benne.
Szinte felolvastuk, igen. Hát...
Túl azon, hogy egy nagyon gyönyörű kiállítású könyv, tehát mondhatnám azt is, hogy kézbe venni is egy élmény.
Igen, ez volt a célunk. Volt már, tehát van már budaenői kiadványa az önkormányzatnak, hiszen ezt is az önkormányzatnál lehet megvásárolni. Az egyik egy kicsit ilyen mesélős, sztorizós, hangulatfestő könyv volt, ami nyilván az olyan lelkületű emberekhez közelebb áll, aki egy kicsit a szakmai részére is kíváncsi, annak ajánlom ezt a könyvet, illetve vannak olyan könyveink, amelyek földolgozták a budaenő történetét, alapvetően a sváb kultúrát. Tehát több ilyen kiadvány is létezik. Ezt mindenképpen egy ilyen összefoglaló településfejlesztési kiadványnak gondoltuk. Ez volt a cél. Azt gondolom, hogy jó volt a fogadtatása a könyvnek, és hát én is nagyon szeretem, ajándékba is szoktam adni olyan embereknek, akik megérdemlik, hogy egy kicsit figyeljenek ránk.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
Remélem, lesz még folytatása.
Remélem.
100 év múlva egy újabb ilyen könyv.
Én is remélem. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
További tartalmakért látogasson el az országépítő.net weboldalra. Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.